Azokat a kényelmet a sertésről, amelyek felelősen védjen megöltődési fejlődéséért, melyek előségítva. Megnézzük a nagyobb városokat, nem kell messzire menni, maga oda veszi, Sárhatáron veszi, Alföld, és az egyvidék találkozásán vált rá, a második nap körülé szövet jelzi ezt a Sárhatát. Más nagyvárosok például az Alpok és az Észak-Arab Kisár találkozással, kedvezett a nagyvárosok kialakulásának, középkorban például Milánó, Lecco mindegyszer képviselője, vagy afrikai kontinens legnagyobb városa látható a túlvonalon, a Kibus mentén. Ez is egy tájhatár, a Szahara és a Kibusnak a termékeny közül határán található Kairó. Más tényezőket, amiket emlegettünk, a hágó, tehát a hegyi régen haladó járható útvonal, és amennyire legúl magas a hegykő, és eléggé járható, kezdett a települések kialakulásának, a konfliktárunkban ilyen például Hirtu, Ausztriában. Vagy az egyes folyótorfalatok, Rotterdam esetében, kedvezőnek voltak a nagy település alakulására a kikötési lehetőség miatt. Magyarország a világ egyik legnagyobb városrendő volt maga is, a Kezden folyónak a korporatában helyezkedik el, tehát ha úgy tekintjük, akkor a kikötőváros, amelyik a keleti papírja. Szeretős kerülés tényezők, ha összefoglaljuk, akkor eddig jönne azt látok, hogy főleg a kerülési adottságok fölösszenek olyan szeretetet, hogy mindenki ilyen a népen, amelyben képzőséges, megfelelő a tavaly, réges, a mezőgazdasági jellegű települések alakultak ki, domborlak, nagy túl, egyvidékiek, lehetett felérkezni, építkezni. A másik oldalon a természet ötöttel mellett egyébként társadalmi ötöttel a helyzeti energiák kapcsolatnak ide, vásárlásos, kereskedelmi központ, vallási központ, védelmi központ, stb. Kettő között ugye van a gazdasági magasság, hiszen a település fejlődésedik már mokolja a gazdaság, majd láttuk. Azt kell közömbös a település fejlődés szempontjából, hogy mennyi munkaerő tud kínálni, ez a munkaerő mennyire képzett, mennyire költsége, tehát olcsó vagy drága munkaerő, illetve ilyen tervezőkiránkra tud ajánlani egy település vagy régió. Tehát a gazdasági adottságok is fontosak. Ehhez kapcsolódik a technikai a technikai fejlesztés kényszerűsített gazdaságot befolyásolja. Ezek a kettőnek egyenes következmények, ilyen építészeti megoldásokat alkalmaz, és felelősségekkel látszott elő Manhattan képét, amikor az alapkőzet, a gránit eléggé szilárd ahhoz, hogy 150 emeletes épületeket is lehessen rá építeni, akkor megjelennek a magas építésű dolgok. A város egy vízparton helyezkedik el, akkor a vizaknak, az alagutaknak a felértékelődik, a Stockholm például és Svédországban lehet a praktikus példát mondjuk. A másik szintén a gazdasághoz és a társadalomhoz egyaránt kapcsolódik a politika helyzet, tehát az így befolyásolja azt, hogy ilyen a felelődések, fejlődések, gondoljuk arra, amikor a középkorban szabad királyi városokhoz, mert ez egy politikai privilégium volt, amely a fejlődés lehetővé tette ezek településeknek. A politikához természetesen a hitoktatás és kapcsolói mindkettő erős társadalomtudományi kötődés, tehát inkább a társadalomtudomány, tehát hogy a társadalmi adottságra kötődik a politika és az igazgatás, és inkább a gazdasághoz a technikai és az építése. Tehát ezek itt egy szoporban vannak, és ezek egy mellett, hogy ezt látjuk a természeti adottságokat is. azt sem közben, hogy egy település fejlődési szempontjából egy élet milyen régióban helyezkedik el, tehát a település rendszer, ami egyesíti magával a társadalmi gazdasági adottságait a település hálózatnak, és milyen ez a település rendszer. Ez is hatással történik a településnek fejlődése. Amikor összefoglaljuk egy kis ábrán, akkor rajzolunk először egy utat, rájöttünk egy kap, motort, és akkor azt mondjuk, hogy motorra van egy vezető. Ez a vezető reprezentálja a társadalmi adottságokat, amiben kötődik a politikai oktatás. Maga a motor reprezentálja a gazdasági adottságokat, melyeket a technikai építésre kötődik, és az út test, vagy a útvonal pedig a természeti adottságokat, amelyet a jármű, vagy itt a társadalmi területülés fejlődés járműre haladhat. Megnézzük az Európa legnagyobb városait, azt látjuk, hogy Szélmalmétnak kezdjük itt. Ez az idézői térségetnek a része, a mérkani középcsúcsára kezdjük el, tehát azt mondom, hogy természeti tájnak a központjában alakul ki valami ez a nagyváros. Megnézzük Párizs, tulajdonképpen az úgynevezett Párizsi medence központjában alakul ki London, szintén reformatálatosság folyott, tehát az észak-dél irány annakjából a kémaliai sík közöttben haladjon a nagy érés középpontját. Megnézzük Berlin, ez is a Karpoktól és az északi tengertől egyforma tálatosságban a német-lengyel, a german-lengyel síkságnak a központjába helyezkedik, tehát ugyanúgy, ahogy Varsó is, a germán lengyel síkság központjában, tehát a tengertől és a hegyvidéktől szinte azon a távolságban. Milánó is a mondhatjuk persze Kárhatár, mert itt nem Milánó nem egyedül van, több északolat nagyváros is van, Torino és társai, tehát azt mondjuk, hogy Ó síkság, Ó alpök középpontjában helyezkedik el, vagy a legígéretesebb települése, ugye első Kárpát-medencének a nagy alpök tájközpontja Szeged. Szegednek a ebből a társaságtól Szegednek a fejlődését tölte meg a politika tényezője, amit országhatárolók úgy értelmeztek. De ha jól volt a legnagyobb városát tekintjük, akkor azt kell látnunk, hogy napban egyenlő távolságban van a Balti-tengertől, a Kaszti, a Fekete-tengertől, a Északi-tengertől, a Kárpátoktól, a Dunától, szinte hanem a kilométerre a mérnagy középpontjában fekszik, kelet-európai síkságnak, amely Európa nagyobb természeti tája. Nem véletlen, hogy Európa legnagyobb a városa ezen a központban alakul ki. Budapest fejlődéséről lesz szó, nagyon röviden érintjük. Ugye azt mondtuk, hogy átkezelői természeti helyi energiát jelent, tehát őskortól fogva, aztán a római időben is, Budapest helyén szerint egy átkelő hely alakult, egy rév a Dunán. Emellett pedig ez az április jó mutat, hogy a Szepsi Sikár és a Budai Hegység, tehát egyébként találkozásánál is érkezik el. Tehát erős helyzeti energiával jutó város Budapest. A helyet Kádár esetének is, tehát a lakó régiónak is a központja volt. Természetesen a trianoni határok megjelenése Budapestnek az intervalliáta hátterét is megkérdezte, de emellett megjelent ugye a középvédelmi keresztül tartó emlékszerűen a csekkori gyárgazdálkodás, ami szintén administratív eszközökkel szól bele direkt úton az egyes településeknek a növekedési feltételeivel. És sajnálom, hogy a háború gondolást is meg kell említeni Budapest esetében, a második világháború, mert elég komoly károsodás kapott Budapesten, úgyhogy Budapest, amely még egyszer is, mint Rómánál jelentősen városnak indult a 16. század elején, vagy Madridnál, jelentősen és nagyon vitt fejlődését tekintve. tulajdonképpen egy német település szegregáció. Szegregáció megjelenő elkülönülés, valami elkülönül valami belül, egy egyszerűen belül valami elkülönülve. Település szegregáció azt a fogalmat jelenti, amikor egy-egy településen belül valaminek a hatására valamit elkülönülnek egymástól, jól fizikailag is körülhatárolt módon lehet különböztetni őket, ez a valami lehet, hogy elhalt. Kérjük, hogy mit fogok jönni. Az egyik a lényeg a két különbség lehet, tehát amikor azt mondjuk, hogy alsóváros vagy felsőváros, ez jó elkülönülés, például a Budapesten is, ami Budapesten volt területét tekintve, ugye, a vár, ami egy magas szakban az eredeti település, hogy egy felsővárosnak számított, és a Vigri város, a Krisztinaváros, a Várhely alatt pedig a alsóvárosnak számított, tehát ez egy kénykülönbség, egy romboldási kénykülönbség, de nagyon sok helyen látunk más városokban és régi városokban, hogy felsőváros, alsóváros, és azért hívják ki, mert valójában magasabban van a felsőváros, és valójában alacsonyabban fekszik, romboldati meg az alsóváros. De olyan helyen is találkozunk felső és alsóváros kifejezésen, mint mondjuk Szeged, amely teljesen síkvidéki város, ilyen esetben ez így mindig a víz folyása mutatja meg, hogy miért hívják felsővárosnak, vagy alsóvárosnak a Szeged esetében is. Tehát amerről a víz folyik, az a felsőváros, amerről folyik az alsóváros, Budapesten is meg, vagy Budapest meg van ez a megkülönböztetés, például a Budas főző, a Gellért főző, Rácz főző környékét, úgy hívják, hogy Balhézi, ellenben a Lukács főző, Sárszár főző, környéket egy felhívni. Azért felsőváros, alsóváros. Tehát a víz és a szénkülönbség okozhat egy szereplési szegregációt, aztán természetesen a felsőváros esetleg mások az utcáknak a vonalbevezetés, más típusú házak vannak, mint az alsóvárosban, tehát ez a szegregáció szemmel látható. Másik a korkülönbség, ami sok elfelejtésben egy új város vagy új város. De Európának nagyon sok vidékén, ahol középkori városok vannak, a Óváros, Keszthely, Hírek, Kutás, található, emberes utáni középkori jelenlegi sikátorok, még az új város az van, mint éve napló telep. Tehát a házak építményeknek a kora szerint is egyes város részek el tudnak tudatolni, ez megint szegregációnak nevezik. A lakosságnak a vagyoni különbsége is okoz a szegregációt, hát Budapesten is meg a világ kényelmes városában ez tetten érhető megtalálható, hogy a gazdagok, a jobb, vannak magas prestízsű városrészek, ilyen volt sokáig Budapesten a Rózsabon, vagy a 12. kerület jelenleg második kerület, első kerület, esetleg az 5. kerület, ahol a jó módú lakosság él, és a 12. kerületben is a házaknak az építmények a jellegére rányomja ez a DNA, tehát a 12. kerületi kertvárosban sétálók, vagy egy rákoshegyi kertvárosban, esetleg kertvárosban, akkor egy városon belül láttuk, hogy ez a vagyoni különbség, ami társadalmi szegregáció, azért fizikailag is megfigyelhető a házaknak a megjelenését, külső megjelenésében. Következő a foglalkozási lakosságnak a foglalkozás szerinti szegregációja is megtalálható. Legszerűen olyan városok, mint például Prága, olyan után megyek az óra, Aranyőrösek utcája például, ahol sok közösségek vannak, a Kabán elnevezésen utalnék itt. A Kabán, ahol most mi vagyunk, ez valamint volt, a Budapesten, Budán, a Kabán volt. Tehát Kabán ez egy török szó, több városunkban is, a Kósmedővásár egy korozás is előfordult, hogy Kabánnak hívnak egy-egy város is, nem csak Budán. Egy török szó is azt jelenti, hogy a primár, vagyis a bőr, feldolgozással, a bőrkiképítéssel foglalkozó megszeretnének, és azok azért különültek el, mert egy meglehetősen kellemesen talpal jár, és akkor, akik ezzel foglalkoztak a városnak egy bizonyos rugának a fejletében, vagy egy kérdére húzoltak, és akkor ezt a városi szabának nevezték el. Ezzel fordulással lemondották teljesen, tehát ami vagyunk, és a kérdésének a másik oldala, végül is már kölcsönnek megszállni. Vonatkozási szegregációra például Budapesten a Budapestóban látunk egy példát, amikor itt már kérdik a könyvőzetek és könyvhagyutári minták ilyen használtai kereskedések. Ez ehhez rögtön hozzáteszünk a nemzetiségi különbsége. Ezek nagyon sok helyen világnak aztán politikai feszültséggel is járnak együtt, tehát hogy gondolok itt legélesebben a arab keresztény városrészekre, Jeruzsálem például, ahol éves a Beirut, ahol a keresztények és a muzulmánok lakóhelyét szerint is eltörölnek egymástól, rendetetek, és ehhez jön akkor még a harmadik típusú segregáció, a vallási. Tehát a nyelvi, a vallási és a nemzetiségi különállás a városrészekre is rányulja a nyelvét. Már csak azért is, hogy a muzulmán templomok, keresztény templomok, muzulmán építkezés, feltöltésedés is más volt a történelem a folyamánál, fizikailag is még megvannak ezek a különbségek, amik a társadalmilag a építményeken is megmutatkoznak. Kisebb falvakban pedig faluban még föl lehet a nemzetiségi különbség, Magyarországon ilyen falvak, ahol ilyen kör, olyan kör, egyes találatoknak a kérem szépen! Szeretnék kételek is lesznek azért érdemes figyelni, akkor pedig megbeszélni, hogy nem fáradni ott ki. Ha pedig ezzel kapcsolatban én szerintem, akkor azt jelentkeztem is fogtatok neki. Jó? Kérdezhetem, felepülések elkezdetek, amit önálló sétel, ünnepeték, ami a bőnből is van, kövő rendszerzéssel lehetszik. Nézzük a szorra és hangos felepülékeket. Szorra felepülékeket magyarul mondhatjuk tanyának, a lényeg tanyatikusoknak, milyen tanyatikusok vannak. Van a mezőgazdasági tanyatípus és szóltelepülés, van a hegyvidéki tanyatípus, amit szállásoknak nevezünk a Kárpátok területén. Kárpátok elkövetkényében, ahol a közövőben is jelentő, de elsősorban a Gérgulánkulon, ugyanis a közőhegyi kanyán alakulnak ki. A harmadik településre pedig a kanyának a hangarendszeré való fejlődés megjelenése. A tanyákban, ami a sort, ami a bokort, ami a hagyonság és a szeg és a fel, ezek gyakorlatilag nem tettünk össze közálló különbséget, hogy elnevezés szerint, mint a települések megyében volt szerepel. A sort, ami a nagy mutatókról a kérdezik, az egy tanyarendszer, tehát nem kormány. Alvas településnek is tekinthető, amiből való is kialakulhat, nem manapság, hanem a történelem során, különösen a szóval, hogy mondanánk, valamilyen lineáris vonatszerű képződmény mellett helyezkedik el. Ez a lineáris képződmény Magyarországon elsősorban ország új, tehát fősődnek egyébként szavarat jelent, de Európa más vidékei, például Hollandiában, ez lehet egy szakorban, valamilyen Magyarországon is esetleg a keleti főszakorban, vagy a nyugati főszakorban, Gyulatita csatorna a mentén, és megfigyelhető sorhanya fejten. A bokorhanya nagyon kör alakú, kör alakban helyezkednek el, most mutatok erre képet, és a kilakulással mondom. A Magyarország az egy olyan nagy, ami nem egy találnak az otthon, hanem több találnak, tehát valamiféle négy falunak tekinthető. A Magyarország funkciója többször is változott a történelem folyamán, manapság modellek. Általában modellek, az 20-30 évvel ezelőtt képállomásról, az állami gazdaság, azt megelőzően pedig már azért, hogy ez az a gazdasági közösség, mindenki megfelelően A tengészete pedig a végelmi funkcióval kapcsolatos dolog tengedése a Dunántónak a nyugati részén találhatunk, a nyugati részén, de körülünk a nyugati részén, igazából Spanyolországot védendő olyan településeket alakítottak ki, olyan falakat, hogy a falu nem 1-2 km, hanem esetleg 6-8 km hosszúságban, 10 km hosszúságban elnyúlik. Tulajdonképpen egy torkanyáról van szó, szerintem esetében, amelyeken a védelmi funkció van imád. Nevezetesen az, hogy az osztály tartományokat a törökkorban, ez a szeged és a szeged is gyűjtség, ugyanolyan funkciót töltöttek, mint a végvár rendszer, de nem a hadi, tehát hadi eszközökkel gyűjtség, mint egy vár, tehát tartalmasággal és parakkal, hanem a rilasztás eszközével érte, tehát az ilyen hosszan induló a falvakat nem lehetett bekeríteni, megszállni, és hogy mondjam, az a legenség, amíg a terének vagy a szeret az egyik végén megjelent, addig a hírén hírlánc alakult ki az egész a szerekben. Tehát egy véletlenül sokás a környező városokat választott, hogy ilyen védelmi funkciója volt, ami inkább a szabadon a hírkörülés alakult. Nézzük meg képekkel is ezeket. A sótalja, ami szóval szeretnék, amit például egyszer nem állapítható meg a házaknak, a épületeknek a egymáshoz való helyzetében. A sországnál is nem mutatom, már valamilyen út lenne, tehát lineárisan alakulnak ki, tehát a sországnak már rendszer az, hogy a alkotmányban halmaz településről veszik. A bokországnál megint halmaz település, ez már minden esetben gazdasági funkció volt a része, Afrikában a legtöbb kis falu vagy bokországnál, bokországnál alakul ki, védelmi funkciója van, állatokat fajtelni éjszakára egy ilyen sörény kerítés mögé a ragadozóktól való megvédelemként, tehát az a védelem, hogy gazdasági védelmi funkció nem kerülnek ellenségele. A germán bokorszányát, ugye a rondé települések, azok valóságos védelmi funkciót is találtak, de főleg az állatok védelmére rendeződtek körbe. Magyarországon, amelyikben bokorszánya alakul ki, a nyírség területe, tehát az alkületek a részekeletések, mindenképp a romány területés miatt alakultak ki a bokorszányák, meg is egy gazdasági funkció, tudjuk a dohány leveleket szállítani kell, és közösen szállították meg azok lakók, akik pedig egy védett téren, mert szópják őket el a fenyek, tehát közösen a középső részen szállították régen, nem mondom le, a dohány leveleket, és ez körül alakultak ki a szállások, hogy a szállják. Bokorszányát gazdasági funkció volt a része, a gazdaságban pedig egy gazdaság védelmi funkció. Magyarországot egy nagyon térképből látható azon az oldalon. Látjuk, hogy elsősorban a Békés megye, ezután Szongár megye, Békés megye, és Hárcsikon megye az, ahol igazán jellemző a szangarendszerek, a szangar fajlelteje. Az ország közé részé azt mondhatjuk, hogy az Alföldön, ami fajnásodott terület, a kis Alföld alkohai a kivételével, egy részben középmesség kivételével. Anyától szólva, magyarság, tehát több családnak, eredetek több családnak fognak adó szerepléket. Anyától szólva, mit kellene tudni. Magyarországon egy különleges helyzetben vagyunk, de a hanyák szerepük tanulmányozása a szempontából, tehát Európában az elég kevés olyan ország, ahol hanyá rendszerek alakultak ki. Két végtőben alakultak ki Spanyák Magyarországon. Az első az úgynevezett betűlítődéssel történt, tehát az Árpád korban létrejöttek az állami települések, magyarokat a települések, a Kárpát medencén belül szálló és magyarokat a települések. Ahogy ugye egyre sűrűsödött a település, a megjelenő a földművelés, de az állatok tartás okán is, egyre nagyobb távolságokra kellett menni a falu és úr az embereknek ahhoz, hogy szabad körülbelül találjanak a körülbelülése, illetve az állattartásra, a keresztül aztán a federális ügyszerűen tovább szabályozásra. meg feladatát, igen, azt jelenti, amikor már 5 órányi járatből került a falutól a munkahely, akkor egyszerűen tűnt kint maradni, tehát egy lakófunkció alakul ki a munkahely funkció mellett, hogy létrejöttek a különböző szállások, ez a videkartással összefügg, tehát az állatszőnyegtőt a videkartással is összefüggő, de a törvényvezetés is létrehozhatta ezeket a kanyákat. Tehát a kanya egy külterületi lakóhely tulajdonképpen, amikor ugye azt beszéltük, hogy a településen belül, akkor beszélünk településről, ha van munkahelyét, lakóhelyét, szolgáltatóhelyet a különböző településen. Így aztán, amikor a munkahely olyan messzire került a beküldetés és a túlélkezés folyamán, hogy már nem lehetett összik fel alatt egy óval felérni a völgyét, vagy az állattartó telepét a fizetőnek, akkor szállásokat alakított ki ott, ahol a völgye volt, vagy az állatai tartottak, és megjelent a munkahely funkció mellett a lakófunkció is, és ahogy a lakófunkció megjelent, akkor a mindennapi igényeket ellátó alapfunkciókkal a szolgáltatás, kutatással, kutatóületeknek oda valamiféle elkülönítésről, világításról, stb. Gondokat, de megjelentek a munkahely, a szolgáltatási funkció is, és így ez az első szolgáltatási hullám volt, tehát egy ilyen linier kiállomás. A második tanyákat, de ezeket a tanyákat aztán a török kollégáinkkel, de nyilván érezzük, hogy tanyákra ott volt igazán lehetőség, ahol a halföldi területek voltak állattartás szempontjából. Egy vidéken is a havasokon fönnkét érkezett az összállások, amit a második képen. A török kollégi háború pedig ezeket eltörölték a föld színéről, de a kisebb falvakat is, és így az a halföld, ami egykor ugyanolyan sűrű település hálózatra rendelkezett, mint a Dél-Dunán túl, a Észak-Magyarország, hát hogy lakásban lett, és csak a nagyobb települések és városok maradtak meg. Anyáfilat második hullámát nem véletlenül ezt a képet mutatom, ennek a központja Szeged, a Szegedi Vándárban is lett. Ezen aztán az évek végén, ezért aztán tetszeneket megköszön, volt a nagy szegedi hálé, ugye egyetlen ember sem tudtult el a nagy szegedi hálézben, de az egész város egy hatálisan elkutott, és újra kellett szemben a szegedet érvíteni. És akkor az ország lakosságot megtartás, a politika folyamatott, hogy az eladjék kénte lakatlan, tulajdonképpen a közén nagyon-nagyon olcsóbb, hogy ilyen földeket kaptak el, egyedről akár több napjába földei, és így ez volt a nap második nagy kanyarsorozatási hullám Kárpát-medencében, ami a nagy tegeri ági köthető. Nézzük akkor a kanyarsorozat a közé néhány képet, a fal, még a mezőgazdasági kor, vagy a kenyészállás, ami inkább nem a mezőgazdaság, hanem az állatkenyészéshez kapcsolódik, a legeltető állatkenyészéshez. Ez a Észak-Magyarországot, Pátra, Alapmentátra, vidéken, illetve Erdélyben, a Szigetegyében és a Kárpátokban jelentő. Végül a törvényi tanya, ami a Dél-Dunántúl van, elsősorban a szektári lombvidéken, Balatonfelvidéken, Baranyában, Tornában jellemző az úgynevezett törvényi tanya, ahol a szintén gazdasági funkció határozza meg a tanyáknak a helyzetét, tehát a törvényi vidékeket. Ez a vidékek szerkezetében, miután a sort a kormányzata halmaz településekre végeztünk, ami a kormány tanyarendszer, érjük meg a egyéb falvasnak a kialakulását. Három nagyszor voltak van, azt mondom, hogy szabálytalan, vagy spontán is megfelelünk. Rajtjuk a átmeneti és szabályos menetés. A település felkezetét mi adja? A település felkezetét az úthálózat adja elsősorban, vagy a hasúr, úgy mondjuk hasonlóval, hogy a műszaki lineáris infrastruktúra. Tehát a lineáris, vonalszerű műszaki infrastruktúrát, ha sérképen ábrázoljuk önmagában, az minden esetben a település kezdetét fogja mutatni. Mi tartoznak a műszaki lineáris infrastruktúrához, a körút, legfontosabb dolog, hasúr, amennyiben a feleség kirológiai szempontból egy ízre költem, akkor kapolna hálózat, mint a holland települések esetében. És akkor hajók járnak ezen a utat. Egyébként ugye tudjuk, Budapesten is, Budapesti szalán, amely gyilatosság szempontjából sokkal gondolkáros lenne, amikor ugye elhatározták, hogy nem egy nagyvárosi a végén, a nagyváros említi szalak alkalmával, van a nagy körút most, ennek a Ferenc körút, József körút, Szerény körút, Szent István körút, el tudjuk képzelni, ez is valóban nagy körút szállta a Dunához, ez egy mindegy ős terület volt, egy mostanában terület, és fölmerült annak a lehetősége, hogy ez egy ne egy út legyen, ne körülkéből, hanem egy a Dunából kialakuló ilyen szatorra, éves szatorra. És a Dunának egy teljesen más feelinget adott volna, szabad ezt mondani, úgyhogy Kopenhágában más városokban egy másik. Tehát, a vonalas kivetődő infrastruktúrához tartozik még egyszer, hogy ez egy út, a vasút, a csatorna hálózat, akkor az a csatorna hálózat, ami a kényi csatorna hálózat, az elektromos hálózat, és a vezetékes kivódi hálózat. Ha ezeket még egy térképen ábrázoljuk, akkor a város a településnek a terkezetével találkozik. Nézzük, hogy ez a terkezetet tartunk szabálytalan átmentés szabály. Szabálytalan településnek három típusa van. Ezeket is halmaz településnek hívjuk, de mindig elég kell tenni, milyen halmaz, tehát a kutya halmaz, típus, a rokkos halmaz és a sugaras halmaz, ezeket a milyen meg fogjuk nézni. A lényeg az a szabálytalan település hálózat úgy alakul ki elsődleges letelepülés során, amikor a letelepülés pontján senki nem irányítja szerszerűen a letelepülés, szabályi vagy nemzetségi szinten meg a letelepülés, általában a mamároknak az első letelepülés letelepedése mindig szabálytalan település típusban létre, így Európának nagy részén, hiszen a germánok a több mindenkinek valamint a nomád volt, letelepedtek. Európának a nagy részén, akármelyik nagyváros megnézzük, mindenütt a belső város, a főváros, a központ, az szabálytalan kutahalmaz szerkezetet mutat, ez egyszer is így van. Ami arra utalkozna, hogy jöttek a népek, a családok, az egyik itt telepedett le, a másik amott, ahol kedve tartottak, és az egyszerűen a családok között alakulnak aztán ki a ruszák, félkörben, körében, egy alakban, tehát szabálytalanok. A minden beszélünk majd meg a másik jelent a kutatók és a sugaras. A másik az átmenet a szabálytalan és a szabályok között, ez a körtelepülés, amit már a kokoltanyák esetében megszemlítettem, a Rundlingnak hívják, a Rundling, ezeknek a dolgoknak német szakirodalban a szakjelenet van, a németek foglalkoztatják a körtelepülés. A kör lehet orszós is, Rundling, a kör és hangjelenet orszós németül, amennyiben a gondolat olyan volt, hogy nem egy alkör, hanem egy égvidék, akkor ezt a bizonyos gazdasági védelmi funkciót nem tudták kialakítani, mert zöldjeiben találták magukat a területeket, ezért a zöldnek úgy alakították ki a rundingot, hogy igazából egy elég is alakra sikeredett, majd mutatok ennek példát. Szabályos, az első szabályos települések, ahol a rómaiakkal eltekintünk, ahol tervezett településre beszélünk, amikor mondtam, hogy a kaszkó esetét. A szalagszerkes volt, ez a szalagszerkes tulajdonképpen egy román szerkes jelent, tehát a rómaiakkal eltekintve az első szabályos települések, akkor jöttek és elmondtuk a környes úr a kereket adományoztak a jobbányoknak, és egy család egyenlő nagyságú terket kapott, ezért az egyenlő nagyságú terket pedig valamiféle szalagformában helyezkedtek el például egy útnak a két mentében, ezért ezeket szalagterkes településeknek hívjuk, és már szabályos településnek számítanak, mert egy előre meghatározott terv szerint alakították jobbként ki. A másik, ami nem az adományozás egyenlőségén alapuló, hanem tervezett település, amikor itt mérnökök tervezik meg, hogy egyik utca így menjen, másik utca így menjen, legyen sok, legyen egy központ, legyen egy sugárutat, legyen egy főutat, sakkában felül legyen az utcák erre egyébként sem. Európában először a rómaiak foglalkoztak ilyennel, és a római településnek akkor római település van, vagy megmaradt valahogy, akkor azok már lenne tervezett települések, annak ellenére, hogy ókorinak, középkorinak számítanak. De a világban a legszebb példája a tervezett településnek az Amerikai Egyesült Államok és Kanada, ahol a településeknek az első pillanattól a kialakulása, kialakítása tervezni zajlott, ezért nap, hogy ugye Amerikában a forgalom közlekedésben okoz el a gondot, hogy az európai nagyvárosok belevárosai van, hiszen szélesek az utak, ezért van, hogy az amerikai kocsik is ehhez a nagyon széles tervezett utcákhoz vannak kilóink a tervezni. Karakterjeknek többféle változata van, elő és látjegyek, erről majd is beszélünk, hogy a harmadnál, az úti falu, az új téli falu, áldozatok és a keresztüttes karakterjek szereplése. A leggyakoribb a kertőzelekes és a több, a látjegyek nem vázja ki a többi, mert azért van volt a filó, akkor majd lesz a világ látjegyek. Az úti falu a leggyakoribb, amikor van egy úti, és oldalán egy kormányosztályú volt, valamikor globális gyerekek vannak. Ez most már nem mindenütt látszik meg, mert később aztán ezeket a gyerekeket a tulajdonosok szokták be, vagy voltak a gyermekei sokan, amit közölt álltam, amire a babáért hoztál a kéti elvédő terület alatt érdekes szeretvételetele. A másik az úti falu, olyan helyen, mint a Balatonpartja, a tengerpart, tehát egy leggyakoribb az, hogy egy kó vagy egy folyó mellett alakul ki, és a útnak a másik oldalán már a folyóban, vagy a tó, akkor nem alakul ki háttor, tehát egy úti falunak nevezik, eredetileg a Balatonnak a Balatonparti régi települések között található úti falu, ma már persze több utcája van, és amikor több utcája van, akkor párhuzamos szalatelkes követőségre kérünk, ha pedig két főúti találkozik benne, akkor kereszt utcás szalatelkes követőségről. A leggyakoribb típus manapság természetesen a párhuzamos kereszt utcás szalatelkes követőség. Több utca van és kereszt utcás szalatelkes tervezett az kétféle lehet, a hatalmat terület, a rómaiak által kultivált településeket, ami ott cserék között esik egymáshoz után. A másik pedig a mértani, amikor a körutat és a sugárutat rendszere is megjelenik a csatlága mellett. Aztán egy elítés is következhetett, nem szükségszerű, hogy egy körút abszolút szabályos kört írjon le, ezért van a mértani. Nézzünk ezen akkor példát, harmad falu, tehát harmad szereplése, Kaukendorf, német szakkifejezés. Ahogy a mamákat is elmondtam, az előtt egyes családokat telepednek le, ahol éppen tudnak, kedvük van, akkor ennek megfelelően a rokonság együtt van, tovább hozják ezeket a tehát valamikor egy egyszerű család volt, a leszámadottak között is van például 5-6 család is van, de ezek egyszerűen vannak. Tulajdonképpen egy nemzetiség szegregációról beszélünk ilyenkor, már az első pillanatban, amikor a harmadik falu létrejön. Ennek megfelelően az utcák később, ahol kialakulnak köztük, semmiféle szabályosságot nem mutatnak. Harmad falu, Magyarországon a történelem viharaira kérdúzták ezeket a harmad falokat sokszor, de mindig található olyan városokat beletődött, ami harmad falu volt, mégpedig az összes hajdúsági város. Mert tudjuk történelemről, hogy Bocskai István, Erdély fejlemnek sorozatosan segítették a hajdúságot a letelepedésben, Hajdúvihar megyében, a Széchenyi Vihar hajdúk megyében. És ugye bár nem a középkorban, és nem magánról volt szó, mégis már mérnököt nem adhat felé a fejedelmet, tehát ez a hajdúknak a letelepedése, a hajdúlánás, hajdúböcsölmény, hajdúkokat, stb. ugyanúgy történik a magányok érvényesítés helyre, csak a hajdúi családok ugyanis szerepeltek le, ami a hajdúsági városoknak és talán bőzöni, nagyobb bőzöni, az nagyon jól mutatja a szerkezete a hajdúsági városnak, hogy természetére szabályozás nincsen benne, tehát pedig klasszikus hajdúsági vagyis hallatban. Tehát tudva vannak a kérdők. Másik azt mondtuk, hogy van egy olyan halmas település, akár megint nem keresztelően történik a település, egy orszos halmas. A orszos halmas, ha már értelmeztük azt, hogy egyre tudták, tendenciózusan párhuzamosak egymással nagyjából, mert mindféle parancsületi szabályosságot mutatnak, ez azonban nem a keresztelőségre mutat, ez nem egy kérdés határozottan egy kérdés párhuzamosak legyenek, hanem az a tény, hogy a rosszos halmas településen gombvidéken alakultak ki, gombvidéken, minek következtében természetes dolog, hogy a bőrben egy mondjuk egy patak fut, a patak mellett kialakul egy út, a gomb tetőn megint csak kialakul egy főút, meg a tényel is közlekedni, tehát a rosszos falu ezek a párhuzamos sorsok, az egyik mindig egy gombhár, a másik egy bőrta. Dombhár, bőrta. Ezek nem egészen párhuzamosak, ahogy a természeti adottságok diktálják, mégis valamiféle ráció van, tehát kicsit könnyebb közlekedni már egy rosszos halmaz településen, mint egy utahajlat településen. Végül a harmadik típus, az úgynevezett sugaras halmaz, ami azt jelenti, hogy a településnek egy olyan központja alakult ki, ahol rendszeresen bejártak a családok valami oknál fogva. Ez a központ lehet igazgatási központ, védelmi központ, mondjuk a bárkacsi, vagy vallási központ a templom, vagy kereskedelmi központ a piac cél. Tehát, amikor egy nagyon nagy piac célre van közében, vagy valamilyen olyan üsztöki palota, vagy egy székelyet áll, mert mondjuk üsztöki székelyet, akkor nagyon valószínűség, hogy sugaras halmaz település alakul ki, vagy a gusztár kvázi sugárút akarnak volna, ezek nem szabályos sugárútak természetesen, mint egy miért, ami nem vezetnél, de nagyjából nem. Most figyelhet ez még a sugaras halmaz településnél, hogyha belülről ne indulunk ki vele, egyszer kényezetek lesznek a gusztár. Még a mai napig is megfigyelhető, hogy egyes helyeken kecskeméten például, hogy a belváros összesítőnek a belvárosban, nem azért, mert ott egy sárgás körülhatárolt valami óváros lett volna, ez nem olyan város kecskemét, annak az oka az, hogy a családok ugye minden nap kihajtották a szarvasmarhát szertét, a legelőket, és ugye látszik egy ilyen dolog volna, hogy kifele megy a sorsa, vagy a ponda, egyre többen lesznek, tehát több helyre van neki szükség, hogy elférjen. Amikor egyszer pedig visszafelé jönnek, akkor ugye mennek a házakba, és egyre kell csökken a szállatoknak a száma. Tehát ez az oka annak, amikor a sugaras halmaz településeken kifelé, az után, hogy megyünk kifelé, egyre kevesebbé válnak az utcák, meg a bőrgészelőek. Átmeneti szereplők azt mondtuk, hogy a szabályozási szabályos között van. Azt mondtuk, törpadó és orvos szavuk itt van egy-egy példája. Rudjénk és Angeldor, a két német szakkifejezésre. A körpadónak tehát védelmi kerete, elsősorban gazdaság kell állatok védelme, de láttuk, Zorány levelezőben így védeni. A bokortanyák esetében, de a bokortanyai itt nem más, mint egy kezdődő Rudjénk és kezdődő körpadó. Másrészt pedig, amikor nincs hely, a zombókat nem biztosít elegendő helyeket, nem síkvidéken vagyunk, hanem bőrben, akkor ez a rongyénk, ez így alakul ki, ez magával hozza, tehát valamiféle központi helyekről kellett mozgatni, ahol az állatok éjszaka elférnek, aztán persze később az iskola, a templom, a kiróvás, és a többi is alakul ki, ez egy központ lett később. És magában hozzá ez a szerkezet az, hogy kettő darab főutcája alakul ki a ilyen falvaknak, vagyis a che sapevamo in cui è stato il credo del mattano che ho avuto. Quindi mi ha imparato un buon esplorante che può leggere un link ma non un link al format time, whatever time was, poi non credo che sia format time on Arco, ho che fatto con il gioco di scuola di cui, se non vedete bene, è un locale che non è una cosa vera, di limite, o circa che è un po' di inclusività con la germa, e di modo che si è esterno a lui. Come avete, quando è venuto a tutti i compiti da tu, oggi è stato a lui, ma è detto che non è che non è stato, è il buon lavoro. Ed è tempo di trash per tutti coloro che ascoltano noi. On the event, che è portato in un terzo di mia direzione, che è una sua scuola, che è un terzo di un trash con la tutti, e mi dici che è un trash che ho ottenuto con mio prima con la family, e è un buttato con la tutta, è un buttato con la tutta, che è un trash con la tutta, con la tutta, con la tutta. Che per l'altro che poi devo stare in mille rispetto per farlo che era solo un miei anni cosa che mi chiedi se stavano a vedere lì che sta bene quindi io e capito che non c'è no ma che chiedi così che era il risultato poi è detto molto lo so che è che non lo so. Dopo che si fa fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la fare che c'è un po' di un che si fa la Ebbe tutta l'esercizio che è nella vigore che sono buona, con la stessa scuola per con i cani di Cantalato, che è l'esercizio che è nella vigore, con la stessa vigore che è nella 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 vigore e se arrivano a un punto che lo scaricano con lettera per essere ottima scritta di che altro non lo dico di questo ma si fanno per altre altre le altre cose che con tutto non è che se le fai di andare per essere ottima 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 Aztán a valók, hogy a megszületés a titának, a mellékfőjének a szabályozása, ami arra vezetett, hogy a felszabaduló területeken nem csak neki a gazdasági művelés indult meg, hanem megindult ezeknek a településeknek a terjeszkedése. Igazán már az 1800-as évek közepétől a rádiói veszély, mint a mai napig is, problémává vált. Képes a hatalma. A hatalmat elkezdtem. Menekülés, ugye, a menekülés határa veszik körül, de nekünk elkezdett a van. Nézzük ezeket. Ott a településekről van szó, ott a településekről van szó, hogy a mi hatalmat úgy történt, érden, elkülönülnek egymástól. A falui, a város is ott a település. Első lakóhely öletet, valóban csak egy lakóhely öletet van, aminek határáról beszélünk, tehát ez az első rész, ahol a lakóházat vannak, úgy is mondja a környezetünk, hogy de előtt. Szeretnél összevezetem, amit a közösen is közvetlenül kell, általában a lakóházakhoz tartozó földivatnak jelenti, tehát a kert az a nagyon, hogy kerítéssel körbe van véve a lakóház, és a mögötte megjelenő kerítés, az a föld, ahol a kert. Ez, hogy a fölülről nézzük, a kértéken nézzük, az egy övezetet jelent. Nem biztos, hogy mindig föld alakú, a földmelti adatságok tagják meg, hogy most is ilyen alakú lesz. Tehát a lakóhely, a kertőrölés, határon első a kertövezet, ami még helyrendileg is az ingatlanokhoz tartozik, tehát egy birtokos alak. Következő az ugyanúgy belső legelő, itt már kerítés nem találunk, tehát ez a kertben kívüli terület. És ez közös tulajdonban volt, a történelem a korábbi alakult ki, községi tulajdonban készült. Ezt pedig valóban legeltetésre használták, de nem a nagy testű, tehát a szabadban a kertés, hanem a kisebb szabadok és egyéb jószágok. És közös legeltetésére használták, ez ők tulajdon. Következő, szántóztatáló érted megint magántulajdonban volt, de nem mindig ugyanannak az embernek a tulajdonában a kerti határ kialakulásnak. Ez körülben is a szám terület volt, mindenki maga döntött el, hogy mennyi részét szántja be, vagy mennyi részét tartja meg kapálónak, vagy résznek, ahonnan kapálónak lehet. Ez a fejében is. Kérem szépen jó utással történt ennek a leosztása, annak biztosítása fejében, mert ugye a külső területeken a föld termő minőségben nem egyformán volt jó, volt, ahol magasabb volt a tavalyi, mélyebb volt a tavalyi, vagy jó volt, vagy rossz volt, tehát jó húzással volt, és köszönjük az, hogy megmaradt jelenleg a dupa tárhúzás, és aki a rövidebbre húzza, tehát eltöltek ilyen egyeket, és akkor meg volt az, hogy melyik területet jelentett a főnök alján, kéne jelentett azt, hogy melyik földterület, és akkor ebből volt, ez egy forrhúzás volt, és akkor határozott ideig került, idegi gazdasági érig került magántulajdonba, számos területek ügyes részei. Végül megint a községi vagy közös tulajdonban volt a legkülső felület, a határnak a legkülső része, az úgynevezett külső legelő, ami extenzív állattartást használnak, tehát még a belső legelő intenzív állattartásra használják, mindennapos gondolkodás igényű, addig a külső legelő majd a messzesége volt, hogy oda gyakorlatilag tavasszal kihajtás és ősszel, ugye tengyőr napja és tengyhány napja, ez a két hatásnak, ősszel pedig visszahajtás az állatokat, tehát a lovakat tartottak, így tartották, egyszerű állattartás külső legelő, ami községi tulajdonban volt, egy köztulajdonban. Hát ez a katának a klasszikus szerint. Akár üvelekedés járta, nem volt akar az ételek, kezdetben nyilván nem volt földi nyilvántartás, tulajdonilag, stb. Tehát ugyanúgy a határjeleket alakítottak ki. A határjelek lehettek a régi, a római, hanem a Kárpát-medencéről beszélünk, a római mérföldkövek, római romok, középkori templomromok, hagyásfák, tehát ők írtottak egy-egy erdőt és egy-egy fát megkaptak belőle, végkövet szállt ide. Tehát ezek voltak az, amihez képes, hogy ezt is tudták hoztani, és nem tudták jelenni, hogy a számos ember mentől megvédik, kinek a tulajdonában van a falatok, egyéb ilyen keretek. Minden évben tavasszal volt különböző határjárás, amikor ezeket a határjeleket nem újították. Kérem szépen a falu és a város között, fő különbséget nézzük meg. Mi általános dolog, ugye, hogy a faluban a lakóhelyet, a határszerkezetéből is látszik a lakó, mert van munkahelyek és a földeken kívül. Mindenben a városban, a középkori városban, a lakóhely kép van és a munkahely különféle műhelyek, hivatalok, pedig a bent vannak. De a fő különbség a falu és a város között, már a වූ පොන්තිෝඥාවේ අත්දැකීම අපලෝසක් බවක් පොන්තිෝ කරන්නේ දෙකක් අවන්නේ විද්‍යාත්මකව තියෙනවා මොකක්දක්ද කියලා ඒ ආරම්භක පොන්තිෝ කරනාට යම් මුදලක් කියනවාත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා ඒක තේරුම් Második munkahelyi övezetben találhatjuk a közlekedési területeket, nevezetesen a hatódik pályaudvarokat. A negyedik módonban, hogy az a tizenvalahány hatódik pályaudvarokat érték el, tehát közlekedésben nem jönnek be a központban, a másodnapi központban, de Budapesten is. A második munkahelyi övezetben, ha megszűrön én, hogy a közlekedési képen nyugati, a keleti, Éli pályaudvar, Ferencvárosi pályaudvar, Józsefvárosi és a Vagyarközi. A második munkahely övezetben még fel a második lakóhely övezet. Míg az első lakóhely övezet a nagyvárosokban minden esetben több szintű elvezetes házakról van szó, addig a második lakóhely övezet az már egy választék állat. Elnökségünkre vagy azt látjuk, hogy megjelenik a lakótelepek, Kékás megye, Kászlótás megye, stb. Van pedig a kertváros alapján, ahol mind a kettő laza, amelyik építésünk, annak ellenére, hogy a lakótelepeken ugye több szintet van, mert ezek azért egy kis távolságra vannak egymással ezek a lakótelepek. Amennyiben egy lakótelep bekerül valamilyen akár fokva az első lakói ületetbe, például aki Budapesti, gondolja most magyar egy józsefvárosi lakótelepet, az viszont nem olyan kellős, mint egy DK-s ügyet. Sokkal rúgoltabban közele van egymással a lakókeleti házat. És kezdődik ők a harmadik munkahelyi övezetben. A harmadik munkahelyi övezetben található minden nagyvárosban a repülőtér, különféle vasárállomások, tehát azok a munkahelyek, amelyeknek a kerületi igények van. Amúgy annyit meghatározza ezt a dolgot, hogy van egy úgynevezett költség, a onkosműri fog, ez a ingatlanoknak az árát jelenti. Minél feljebb megyünk egy városba, ingatlanok ára, annál magasabb. Minél magasabb az ingatlan ár, annál magasabbra kerülnek a szintek. Tehát ugye, hogyha egy négyzetméterért a belvárosban többet lehet kapni, akkor a tulajdonosnak az érdeke, hogy azt a négyzetmétert nem sokszorozza, ha lehet akkor mondjuk, hogy a fákra végig nőnek, tehát akkor 150-szer sokszorozza meg, mint mondjuk a mennyezetben. Aki 150 emeletes házat épített. Tehát nagyon sok helyen, én a Budapesten is, nem lehet 150 emeletes házat építeni, nem azért, mert nem engedélyezik a főváros, hanem azért, mert itt 10-12 emeletes ötlet nem bír el a talaj, mert esetleg kell után, Kesten azért nem lenne homok és hadis van alatt a Budán felül, azért nem lenne forgató dolomítós homokő van, nehéz a közvére magas érzékeny. De azt látjuk ugye, hogy a harmadik munkahely, ahol raktáráruház van, nem fog bemenni soha az első munkahelyhez, mert őnek jön már nem lehet számolni, de ezért hát is. Tehát minél nagyobb a terület igényem, annál kiebb terület a nagyvárosnak a zónájban. Hát a lakóhelyen is ebben a szépen megmondható is. És akár ezt folytathatnánk, hát én nem lehet nagyon sokáig ott egy harmadik lakóhely és negyedik munkahely, mert ott már a következő faluban, a következő település, tehát általában a nagyvárosok nagyon hamar elérték a területi korlátaikat, és utána már csak akkor tud terjeszkedni, ha a következő település magába olvassa. A következő településnek megint van már központja, tehát több pólusú nagyvárosok fognak kialakulni. Tudjuk, hogy Újpest nagyon sokáig önálló város volt, Magyarország második legnagyobb város, a Budapest után, de egy idő múlva viszont Budapest részét vált, hát Budapesti város központ, azért hozzájárul Budapestnek a több pólusú jellegéhez, Csepelnek itt van egy város központja, az is egy több pólusú város esetetnek álló hozzánk is itt van. Hát talán elkezdjük ezt a feladatot, helyét és képviselőt. Új fejezet. Ezeken a kis rajzokon az ingatlan, az építmény feketével jelölt, és a magát a kereket, az építési kereket zöldre. Tehát egy háma hivatal látnak a háma építési hivatal, mert egy befogadó építési típusokat. Ez a fajta, ami nagyon gyakran találkozunk, úgynevezett szabadon álló leépítés. Magukkal kapszor fognak ezzel találkozni, ahogy ezekkel a dolgok, amik a rendezési tervekről lesz szó, tervezési tervezési modifikációkról. Látjuk, hogy szabadon áll. Az, hogy szabadon álló, tehát én mondjuk építkezni akarok itt, és megnézem a beépítési szövetetet, ahol az ingatlanomat veszem, a szövetet, azt látom, hogy szabadon álló, nem azt jelenti, hogy én ott fogom és kideépítem az én házamat a következő. Mert ugye rendszer szabályozva van, a szabadon álló, csak azt jelenti, hogy valahol a kereken belül helyezkedik el, de a szabadon álló azt jelenti, hogy mindenki ugyanazon a helyen helyezkedik el. Tehát ha ez 5 méter, ez 3 méter, akkor ez is annyira működik a gép, tehát ilyen értelemben áll szabadon. Másik nagyon gyakori beépítés típus, amivel találkozunk, az, hogy valószínűleg az oldal határon álló beépítés. A tereknek, az építési tereknek egészen a szélére épül az egyik ház. Ezen az esetben látjuk azt, ugye, hogy a háznak az egyik oldalán nincsenek ablakok, csak kellődő nyílások, mert a konkrétnak a rendszerre épül felmerül. Tehát ez a típus itt, ami le van, ez a kétszeresen egy oldalhatáron áll, amikor itt van az utca, akkor az a utca pontos. Hát igazából ez a típus meg kéne határozom, azt mondom, oldalhatáron álló, ahol az épületek mindig a építési ingatlannak az oldalhatáron áll, egyébként rá lehet az utca pontosnak is. Tehát egész pontosan ez a típus, ami ide van nagyon, ez úgymond, hogy oldalhatáron álló, utca pontos. Én ebből egy gyorsan érzetben, szeretném a szépenetesség leadatolgatni, ez különálló tétel, tehát mint a jelentés típusom. Tehát, ha a városnak egy olyan részén veszek ingatlan és akarok építkezni, akkor megnézem a rendezési tervet, és az van benne, hogy oldalhatáron álló, akkor az egy, hogy csak a terület oldalára tudom tervezni a házat, mert valami hatályosságnak kell lenni. Ki tudjuk akkor találni? Ha egy oldalhatáron álló utatlakos volt, akkor egy oldalhatáron álló előkertes, ugye egy kármény. Amikor az átjuk, hogy van, nem a kárváig van az épületet, közte van egy kis egy pár méter, ahhoz kérem szépen általában egy virágos kerteket alakul. Tehát előkertes. Kérem, kérjed rá, ez egy oldalhatáron áll, látjuk, itt van előtte a hely, a ház, a utcapor, az utca között. Szabadon álló pedig hát millióban. Következő. Nagyon gyakran látom olyat, hogy tehát mondjuk egy utcafrontos, de lehet akár érkeztetés. Én nem egészen az oldalhatáron van az építményemnek a hátsó fala, hanem még egy kis kert, vagy egy kis keletrész van a konkrétról, vagy kerítéstől. És akkor ez ezekről a kis kovakról, ugye, hogy van egy vékony, egy kévet, egy vékony, egy kévet, ez tésűs, tésűs beépítésnek a fedjük. Az a kisebbik rész, ami a konkrét elkérdésnek a turgó távolságnak nevezik, a tésűnek a vékonyerítése. Annyi egy turgó távolság, mert a felett a kége nem volt összetolva, hanem a háttetőről közvetlenül lefolyt a víz, és akkor ne a szomszédnak az elkére folyjon, amiről ugye a háborúság adódik, hát egy kicsit eleve tegyelképítették a házat, hogy a saját elkére folyjon meg a víz. Ezért inkább turgó távolságnak, az a 1-2 méter, ami a készülés tegyelképítésben adódik. Következő, tésűs, de nem සපෝර්ට්ෝයි සම්ම රුසයිකාව එදිනේ අද ඇලෙකන විස්තර. කොහේ ඇලෙකන තියෙන්නේ මේ විදිහට.
Az a részét, ahol egyébként egy kapu volt, egy külfal,
és a kapu köré emeletre tudok esetleg, vagy mellette beépítem, és akkor valóságos százszorú beépítés van létre, ami városias beépítés van. Tehát az átmenet a hivatalosan százszorú. És van tehát egy zászorú, általában aztán ezek körbe-menetre körbe-menetre. Amit teljesen megtudjuk ez a bukvárjét, teljesen beépítem, valamint egyik oldalon egy kapu, ahol be tudok menni, és akkor már emelkedett történet van. Kialakulhatta az előkezdeni, ez Magyarországon kevés helyen látható, egész városrészeken nem sehol olyan látható, egyen kérhány a kezetében meg zárunk, akkor látom, hogy ilyet, hogy zárul, hogy te van valami előkezdve, de Angliában, Amerikában lesz nagyon nagy gyakori, tehát ez egy angolszám típus, beépítés, amely úgy hívunk, hogy zászorú előkertes. Emeletes fázis előkert is kell, és zászorú beépítés. Hát aztán lehetséges, hogy Angliában is látok, hogy az a rész, amikor valamikor a helyállási kapu, az most garázs. Tehát a garázsok mellett élnek össze ezek a zászorú beépítések. Mi ezek a kapocsátok átjött, és ezzel nézzük a lakóháznak a telek határszerződés, ha meg volt a telek szerződés átjösszük kép. Itt van egy építési telek, ez a épület, ez a lakóház. Hagyományosan a lakóházat úgy nevezett tornát köti össze az udvarra. Az udvarnak a felépítés, ami a lakóház mellett van, a lakó udvarnak mellett. Tehát ez egy olyan határon álló utakartóság esetében érjenti. Korlát a lakó útban, éppen a kapu bejárt, ami később már lenyékülhet. Emből, aki csatlakozik a házból, és egy ilyen hosszú ház szerkezetben érte, az előbb volt egy ilyen képen, valamiféle gazdasági épület csatlakozik a lakó házból, ez pedig eredendően a kiskávókjához legyen, tehát az állattartásnak a helye. Emellett pedig az udvarnak az a rész, ami nem a lakó udvar, hanem a gazdasági udvar, ami egy kerítéssel zárnak le, mert a gazdasági udvarban már házi állatok vannak, valaki például, és hogy az lejöjjön a lakókertbe, vagy a lakó udvarba, akkor itt valamiféle elláró kerítés alatt, hogy kikezd egy gazdasági útban. Általában egy fáv beépítéseknél, aztán előfordul, hogy a gazdasági épület valamiféle takarmány tárolóhely, vagy képeknek a tárolóhelye, zárul össze a gazdasági útban, hanem is fávoknál beépítés kerítés. Hátszó részlet pedig, amit annál határszerkezetényen mondtam, kell, hát ez a gondolat, ami intenzív, zöldség-zöldös kultúrának van otthon. Hát szabad azt mondani, akkor a lakóban egy világ, a díj, funkció, díjtítő funkció van, ez pedig egy intenzív mezőgazdasági funkció van, ez pedig, ami zöldségén különbség. Ez pedig akkor a szerekkelkezete, és azt hiszem megállunk, mert most már a lakó szerepet.